néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 329. dicséretünknek az első versét, amely így kezdődik: Itt állok jászolod felett, ó Jézusom szerelmem. Elfoglalva folytassuk a már megkezdett 329. dicséretünk eléneklését. A második vers így kezdődik: Nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél.
Thank you.
További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, ugye, mint hozzánk szól a Máté írása szerinti evangélium második részéből a 9. verstől a 11. versig eképpen. Ők pedig a király beszédét meghalván elindulának, és íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük megy vala, mind addig, amíg odaérvén megáll a hely fölött, ahol a gyermek vala. És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének. És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulván tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adának néki, aranyat, tömjént és mirhát. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálás szívvel állunk most a te színed előtt, hiszen újra megünnepelhetjük a karácsonyt, ami azt jelenti a számunkra, hogy megváltoztak az időkeit, az időknek teljessége, amikor kibocsátottad a te fiadat. És eljött magára vévén emberi testet, kicsin gyermekként jött, és olyan csodálatos mindez, ami szemeink előtt. Az is, amit utána cselekedett, hogy mindvégig engedelmességben, küldetésesen végigjárta azt az életet, amely beteljesítette a megváltásnak hatalmas tervét. Ezért állhatunk mi most itt a te színed előtt. Kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket a te igéden keresztül. Hadd legyen ez a karácsony egy olyan különleges ajándékkal is több, amely mindent bearanyoz, amelynek a fénye bevilágítja a lelkünket, a te üzenetednek az ajándéka, hadd legyen itt velünk. Kérünk téged, hogy ez az ajándék hadd világítsa be a mi szívünket és lelkünket, és hadd legyen életünknek részévé. Ne maradjon itt a templomban, amit megkészítettél ma, hanem, mint az ige magvak, hújjanak a szívünkbe, hogy tudjunk neked a te dicsőségedre gyümölcsöt teremni. Jézus Krisztusért kérünk, édesatyánk, hallgass meg minket. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretet, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugyanint hozzánk szól a Márk írása szerinti evangélium 8. részéből a 35. versből eképpen. Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Valaki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, és az evangéliumért megtalálja azt. Szeretett testvéreim, Jézus Krisztus megszületésével, a fiú földre jövetelével valóban új időszámítás kezdődik el. Nem az, amit úgy szoktunk írni, hogy Krisztus előtt, Krisztus után, hanem leginkább az, amit úgy szoktunk nevezni, hogy kegyelemnek ideje. Az új rendnek az ideje, ami Jézus visszajöveteléig fog tartani. Igen, mert Jézus Krisztus eljövetelével új rend kezdődik el, amely nem külsőképpen jön el, és nem külső rend, viszont belső lelki rend, amelyben egy csendes hatalom átvétel történik, és ez halatlanul fontos. A bűn ura, a sátán uralma alól, a lelkek az Isten uralma alá kerülnek át. Heródás, ahogy ismerjük az igét, bár azt a részét nem olvastuk fel, halatlan érzékenyen reagál erre a tényre. Új király született, nem is akármilyen király, nem csak egy dinasztiának a következő sarja és utódja születik meg, aki várhatóan majd folytatja az előtte uralkodó királynak a munkáját, hanem egy különleges új király születik meg, és ezt ő nagyon pontosan érzékeli, hiszen egy csillag jelöli ki az ő születésének helyét és idejét. És ezt a tényt érzékenyen érzékelve, hogy új világkorszak kezdődik el az új király születésével, rivális rendnek érzékeli, ezért véres üldözésbe kezd Heródes. Pedig a betlehemi gyermek nem a politikai hatalmat, hanem az ördögnek a bűn által való hatalmát veszélyezteti, méghozzá életveszélyesen. Csak ezt Heródes nem tudja. A napkeleti bölcsek történetében megjelenik egy csodálatos, példaszerű motívum. Ők az első alattvalói az új királynak, ha egy kicsit belegondolunk. Az első alattvalói önként lesznek alattvalóvá. Meglátják a csillagot, ebből a saját tudományuk szerint következtetésekre jutnak el. Megértik, hogy a világ mindenség sorsa fog most megváltozni, valaki megszületik, aki királya lesz az egész világ mindenségnek. Minden meg fog változni. És nem csak megértik, hanem és itt van az a motivum, az a szépséges szép motivum, hogy eljönnek tisztességet tenni neki, hogy ők az első alattvalói tulajdonképpen ennek a megszületett új királynak. Akik leborulnak előtte, akik kitárják, a gyönyörű szépen fogalmazza meg ezt a Károli Biblia, kitárják az ő kincseiket, ajándékaikat Jézus előtt, a gyermek Jézus előtt. Tisztességet tesznek neki a dicsőség királya előtt, aki persze most még egy kicsi csecsemő. Ma a karácsony a legtöbb ember számára szomorú, de csak és kizárólag az egymás megajándékozásáról szól. És hát tudjuk azt, és lehetne erről sokat beszélni, nem akarok ezzel foglalkozni, hogy mekkora hatalmas üzletág épült rá erre. Eredetileg mindez talán azt jelenthette, hogy Isten ajándékot adott Jézust, aki által a kegyelem ajándéka az üdvösség lett. Ezért mi is megajándékozzuk egymást, erről szólt talán az ajándékozás először. Mára csupán nem az okra való emlékezés a lényeg, hanem maradt az okozat, hogy ajándékozzuk egymást. Ugyanakkor azt kell lássuk, hogy Isten ajándékozott meg bennünket Jézus Krisztusban, az új életnek a lehetőségével, megajándékozott vele bennünket a bűnbocsánatban, a megtérésben, egészen különleges ajándékot adott nekünk az Isten. És látjuk a bölcseket ebben az igében, amit felolvastam, hogy viszik a maguk ajándékait a kisgyermeknek, aranyat, tömjént és mirhát. Hogy tisztességet tegyenek nekik, hogy kifejezzék, ő a király, a világ mindenségnek az új ura. Innen jön egy nagy kérdés, ami tulajdonképpen mint tükör áll velünk szembe. Látjuk ezeket a bölcseket, ahogy viszik a maguk ajándékát. Ott van a mi világunk, ami összességében elfelejtette, hogy miről szól ez az egész történet, amit karácsonynak nevezünk. Beszélek már minden szeretetnek az ünnepe, ilyen ünnep, olyan ünnep. De valójában arról szól, hogy Isten ajándékozta meg az ő fiával, a kegyelem lehetőségével, az új élet lehetőségével, az üdvösség lehetőségével a világot. Látjuk a bölcseket, hogy viszik a maguk ajándékát, aztán ajándékozunk mi is egymást. És ebből jön egy óriási kérdés, hogy és te mit adsz ajándékba az Istennek azért, mert téged megajándékozott. Nem az a kérdés, hogy mit kell nekem adnom az Istennek, hogy tőle kegyelmet nyerjek. Mert a megtérésben nincs szükség arra, hogy te adj valamit, illetve mégis van szükség, hogy a te bűneidet odaad az Istennek. Hogy a te bűneidet egyszer odaad, hogy megmosson belőle téged. A megtérésnek alapvető lényege, hogy egyszer rám terhelődik, hogy amit úgy szeretek csinálni, az én bűnöm megöl engem. Amit úgy szeretek csinálni, az egyszerűen az Isten előtt olyan bűn, amiért én el fogok kározni, és amikor ez ráterelődik a lélekre, akkor az ember odaadja a bűnét az Istennek. De a kegyelemért az ég egyet a világon sem tenni, sem pedig adni nem kell semmit. Bár nagyon nagy árat fizetett érte az Isten, így mondja Péter levelében, hogy mert nem ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a hiába való életetekből, hanem a báránynak a vérén vért életet adott érted az Isten, és mégis e nagyár mellett is neked semmit nem kell adni érte. Ingyen van. Ingyen van, hogy senkinek érkedjék. Egyedül a bűneidet kell adnod oda az Istennek, letenni a kereszthez, bocsánatot kérni érte, és elhagyni azokat. Ez a megtérés valójában. De amikor mindez megtörténik az embernek az életébe, hogy megtér és újjászületik, mert az Isten ezt a kegyelmi órát elhozza, úgy, hogy talán sokszor beszél az igéje által neked, hogy van ez a kegyelmi óra, hogy nem úgy van, hogy jók vagyunk, vagy rosszak vagyunk a világban, és hogyha ha több a jó, akkor vagy elfogad engem az Isten, és bemehetek az ő örök országába, hanem szükség nektek újonnan születnetek, ha egyszer ezt megértem. Mert sokszor mondja az Isten, sokszor elengedem a fülem mellett, de egyszer valamikor megérteti velem, akkor vágytámad a szívembe, és már kérni fogom, hogy Uram, könyörülj rajtam, hogy én is belejuthassak egyszer ebbe a kegyelmi órába. Mert látom máson, hogy megváltozott az élete. Én meg próbálok mindig jobb lenni, és elhesegetem a gondolatokat, hogy lényegében semmi nem változott az én szívembe, de te újra és újra mondod, ezért hadd kérjem, hozd el az én újjászületésemnek, megtérésemnek óráját, és az Isten egyszer csak belevisz ebbe az órába. De ha már belevitt, akkor utána mégiscsak kell adni, de nem a kegyelemért, hanem hálából. Hálából adni az Istennek ajándékot. Látjuk, ahogy jönnek a bölcsek, és viszik a maguk ajándékát az Úr új királynak. Mondd, te már királlyá tetted Jézust a szívedbe. Adtál neki már ajándékot. Vitted azt, amit ő kért tőled. Vagy olyan szép esemény ez a karácsony. Olyan szép, ahogy meghajolnak a bölcsek. Szép, ahogy letérdelnek a bölcsek. És csupán csak egy szép, szép, szép történet, amit évente egyszer meghallgatunk. Vagy ott van a valósága ennek a dolognak, hogy mert ő úgy szeretett engem, ezért én is adok ajándékot neki. Mert látjátok, nem csak odáig jutnak el a bölcsek, hogy fölnéznek a csillagra, hogy megértik annak a jelentőségét, hogy hol jelent meg, mit mutat, mifelé megy, mi a jelentősége, és örülnek ennek, és maradnak ott, ahol vannak. Nem erről szól a történet, hanem arról szól a történet, hogy örülnek, és elmennek. És amikor elmennek, meghajolnak, és amikor meghajolnak, kitárják az ő kincseiket az új király előtt. Ez csak annyit jelent, hogy Jézus tényleg a királyok. Pici gyermek még. A kegyelemnek kezdete, a kegyelem idejének első időpontja a betlehemi születés, a karácsony, és mégis már megvan az első kis alattvaló csoport. Igen, mert utána bizony hálából ajándékot kell adni neki, mert erre kötelez Jézusnak a szava, amely így szól, mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt, és valaki elveszíti az életét, én érettem, és az én evangéliumomért megtalálja azt. A karácsony nem csak arról beszél, hogy Isten ajándékot adott, de ezzel az ajándékkal bejelentette az igényét rád. Az igényét rád a szívedre, az életedre, és mindenre, ami a tiéd és hozzátartozik. Ezért az az üzenet ennek a mai karácsonynak számodra, hogy add önmagadat neki. Teljesen. Legyen valóság az, amit hiszel a szívedbe, hogy megajándékozott Jézussal engem az Isten. A karácsony hódolatot kíván meg tőlünk szívben, és nem csak szívben, hanem valóságban is. Bejelenti az igényét az Isten, hogy téged, engem akar Isten, méghozzá mindenestől. Hadd legyen példa egy kicsit az, mert beszédes, szimbolikus nyelven nagyon sok mindent elmondám, amit ezek a bölcsek adnak Jézusnak. Mit is hoznak neki? Aranyat a királynak, tömjént, hódolatot az Istennek, és mirhát az értünk meghalt megváltónak a halálára. Ez a három szimbolikus értékű dolog nagyon-nagyon fontos, hogy elhozzák az aranyat a királynak. Hogyan veszítsem el, hogyan veszítsek el mindent az evangéliumért, és ő érte. Elmondja, adj aranyat. Mindenem, ami csak van, odaadom neki. Mert megértem a szívembe, hogy mindenem tőle van. Az ég egyet a világon mindenem tőle van. Azt hiszem az ember, hogy vannak javai, van tulajdona, van pénze, ami fölött királykodhat, ami fölött dönthet. És ilyen elképesztő, amikor kiderül, és egyszer az Isten az embernek a szívére helyezi azt, hogy ennyi minden ezüst és arany, mondja az Isten. Hát akkor neked mit van? Mi fölött rendelkezel? Meddig rendelkezel felette? Még Isten egy kicsit összevonja a szemöldökét, és összeomlik a gazdasági hátteret. A tulajdonaid eltűnnek. Addig rendelkezel vele? Igen, addig. Amíg az Isten kegyelmes veled, mert őtőle kaptad. Azt mondja, vigyük a mi gazdagságainkat neki. Anyagi javaim őt szolgálják. Legyen az ő uralma alatt mindenem, ami csak van. Őtőle kaptam, az ő uralma alatt gyümölcsözni fog, egyedül az ő uralma alatt. De nem csak az úgynevezett megfogható aranyamat, tulajdonaimat akarom neki adni, hanem azt is mondja az Isten, hogy minden gazdagságomat hoz nekem, lehetőségeimet viszem és állítom az ő szolgálatába. Lehetőségeimet. De nem csak a lehetőségeimet és az anyagi javaimat, tulajdonaimat állítom az ő szolgálatába, hanem azokat a tehetségeket is, amit adott nekem az Isten. A képességeimet is neki ajánlom. Aztán odaadom neki az időmet, az energiáimat, legyen az ő uralma alatt. Viszem a megszületett új királynak, és teszem ezelőtt királyá valóban önön életem és dolgaim felett. Mert vajon nem kérdezheti-e meg tőlem Jézus, hogy ha én egyszer király vagyok, akkor mondd. Ha te azt mondod, hogy én király vagyok, akkor mondd, miért nem uralkodhatom feletted? Miért nem mondhatom, hogy tégy így, vagy tégy úgy? Hát azért, mert még a szívedben nem adtad át nekem. Nem vagyok én király feletted. Hanem valami szép zene vagyok, szép hegedű, mint Ézsaiásnál. Szép hegedűnek hangja vagy nekik, de valójában nem hisznek én bennem. És nem követnek engem. Ezért mondja az Isten. Hozz ajándékot nekem. Hozd a szívedet, hozd minden javadat. És azért is részletezi így az Isten, hogy tudd, miben kell őt királlyá tenni. De folytatja az Isten is, elmondja azt, hogy ne csak királlyá tégy engem, hanem nézd ezeket a bölcseket, mit hoznak még? Hoznak tömjént. Tömjén jele az imádságnak, Ezért azt mondja az Isten, hogy hozd a te imádatodat. Hadd vigyem az imádatomat neki, mint az én Istenemnek. Nem elhagyván az első szeretetet, amely egyszer talán már ott volt a szívemben, hanem visszatérvén egészen az első szeretethez, amikor először megragadott engem az Isten. Hogy valódi imádat legyen, hogy szeressem, de ne úgy szeressem, mint a másik embert, esetleg azt, akit mellém adott az Isten, akivel megajándékozott a szerelmemet, hanem feljebb annál, mert ő maga az Isten. A Jelenések könyvében, amikor az a panasza Istennek az egyik gyülekezetével kapcsolatosan, hogy elhagytad az első szeretetet, akkor egy különös dolgot mond, hogy megemlékezzél azért, térj meg. Emlékezz vissza, hogy milyen volt az első szeretet. Aki egyszer átélte ezt az első szeretetet, hogy milyen volt, amikor az Isten megragadta az én lelkemet, amikor bűnbánatra jutottam, amikor bűnbocsánatot kaptam, és amikor ott volt bennem annak az öröme és boldogsága, hogy egy egészen új élet tárult fel előttem, hogy minden megváltozott, hogy egy seleg dolog, ami érdekelt, ami vonzott, eltűnt az életemből. Nem kellett elvenni az Istennek, eltűnt az életemből. És egy sereg dolog, amely boldogít, itt lett az életemben. És akkor az első szeretetnek a tüzében oly természetes minden. Oly természetes, hogy gyakran jövök az Isten házába, mert szeretem, amikor ő szól, mert kíváncsi vagyok rá, mert érdekel. Olyan természetes, hogy mindent odaadok, amin csak van. Olyan természetes, hogy az időm, energiáimat odaszánom, mert minden magától jön, szívből, szeretetből. Mit mondanak a gyülekezetnek az Isten? Azt mondja, hogy emlékezzel meg, hogy honnan estél ki. Menj vissza addig a pontig, ahonnan eltűnt ez a valóságos szívbéli állapot, amiben igazán hódolat és imádat volt, amikor úgy szerettél engem, ahogy senki mást, amikor mindenről én jutottam eszedbe. Igen, lehet az Istent így szeretni, hogy egyszer már élő módon találkoztam vele. Tömjént imádatot, azaz valódi, lángoló, szívbéli szeretetet kíván az Isten. Mert az ő szeretete is ilyen te irántad. Aztán azt mondja, hogy a bölcsek nem csak aranyat, tömjént hoztak, hanem hoztak mirhát is. A mirha egy különös illatszer, kesernyés az illata, mindig a halottat kenték meg vele. Mit is mond ezzel szimbolikusan az Isten? Azt, hogy bizony a hívő keresztjén illet azzal is jár, hogy áldozatot hozok neki. Áldozatot. Ezzel az áldozatért nem történik semmi olyan, hogy ezért üdvözülnék, vagy az Isten lelke gyönyörködik abban, amikor én szenvedek, amikor nyomorúságba jutok, de viszont jelenti azt, hogy sokszor szükséges áldozatot hozni ő érte. Ne felejtjük el, hogy az első keresztjének mindvégig az látható, hogy meghozzák ezt az áldozatot. Amikor üldözik azért őket, mert Jézushoz tartoznak, nem mondják azt, hogy ó, nem tartozunk Jézushoz, hogy kikerüljék az áldozatot, hanem bizony vállalják azt, hogy a Jézushoz tartozás az üldözést is jelent. A Jézushoz tartozás bizonyságtételt is jelent a munkahelyemen, amiért lehet, hogy sok mindenkinek elkezdem szúrni a szemét. Amikor csatlakozom a gyülekezethez, megtérek, újjászületek, Jézus Krisztusé leszek, áldozatot jelent, mert egy sereg barát elfordult tőlem. Így már nem kell a barátságom, így már én nem kellek. Na, pontosan leírja ezt Péter levelében, amikor azt mondja, hogy akikkel együtt futottatok, most szinte dühötten mérgesek rátok, hogy miért nem futtok már ugyanazokban velük együtt. Mert váddá lesz az ő számukra. A keresztény életben ott az áldozatnak a hogy úgy mondjam, beleszőtt, életbe beleszőtt fonala, motivuma, hogy újra és újra meg kell hozni ezt az áldozatot, hogy én ezzel együtt nem tudok menni. Vagy megvallom az én hitemet, és ezért mások más viszonyba fognak velem kerülni. Áldozatot szükséges néha hozni ő érte, és áldozatot kell hozni néha az ő ügyéért az evangéliumért, mert Jézus ezt a kettőt mondja, elveszíti én értem, és az én evangéliumomért. Igen, meg kell fizetni az árát az ő evangéliuma ügyének nagyon sokszor. Áldozatot kíván, hogy meghalljak magamnak, és hogy éljek ő néki. Nézzétek ezt a három bölcset. Nem könnyű fajsúlyú evangéliumot hirdetnek nekünk. Meghirdetik azt, hogy a királynak királyi uralom jár. Adjátok át az életeteket és mindeneteket ő néki. És tegyétek királyjá a valójában és valóságosan. Ne elvileg. Elmondják azt is ezek a bölcsek, hogy imádat jár neki, mert nem csak, hogy király, hanem Isten fia. Isten maga, aki megszületett karácsonykor, Jézus Krisztus a te urad. Szeresd azért úgy, ahogyan senkit sem szeretsz. És elmondja, hogy van súlya, tőke súlya ennek az új életnek, mert megkívánja az áldozatot is. Hogyha kell, akkor fizesd meg az árát annak, hogy az ő gyermekének neveztetsz. Hódolsz-e az isteni gyermek előtt? Megajándékozod-e az ajándékozót? Te, aki megajándékozott vagy. Legyen valóságos életgyakorlat a kegyelem újrendje, hogy elveszted, odaadod neki, értsd meg, akkor nyered meg az életet. És közben, miközben megnyered az életet, milyen különös gyümölcstermés van az örök életre, mások életében. A legnagyobb ajándék után hangtalanul választ vár tőled az Isten. Hódolatot, imádatot, szeretetet, mégpedig a magad odaadásának valóságával. És leborulván tisztességet tőnek néki, és kincseiket kitárván ajándékokat adának neki. Legyen ez a te karácsonyod valósága. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked, hogy a legnagyobb ajándékot odaadtad nekünk Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy kisgyermekként jött el ebbe a világba, védtelenül, de mégis a te hatalmas védelmed alatt, és végigjárta az utat egészen a keresztig, engedelmes volt a keresztfáig, és megváltott bennünket. Urunk, bocsáss meg, hogy igazán nem látjuk át annak a csodáját, hatalmas világát, amit te üdvösségnek nevezel, amiben bennünket hívsz. Kérünk téged, hogy segíts meglátni a te szeretetednek mélységét, hatalmát, hogy miből, mi elől, milyen veszedelem elől mentesz meg bennünket. Köszönjük, hogy a szívünkre beszélsz. Köszönjük azt is, hogy azt akarod, hogy ne csak szép érzés legyen a szívünkben a karácsony, hogy ne csak egy szép történet legyen, ami olyan kedves, ami olyan megindító, hanem azt akarod, hogy a karácsony a szívünkben valóság legyen. Hogy a mi ajándékainkat elhozzuk neked, mert nekünk fontos, hogy mi téged megajándékozzunk, csak nem tudjuk. Mert amikor téged megajándékozunk, akkor elveszítjük a mi életünket. És amikor elveszítjük a mi életünket te érted, Jézus Krisztus, és a te ügyedért, az evangéliumért, akkor kapjuk igazán vissza azt. Olyan furcsa ez a fordított rend, olyan paradox, olyan felfoghatatlan, és olyan félelmes a mi számunkra. Mert amit látunk, amit a kezünk meg tud fogni, ahhoz ragaszkodunk, ahhoz szoktunk hozzá, hogy abban lejlük meg a mi biztonságunkat. Te pedig elmondod, hogy az ujjaink között, mint a homok, kiperek, aki ragaszkodik az ő életéhez, elveszíti azt. Kérünk, add nekünk a hitnek bátorságát, hogy merjük neked oda ajándékozni mindazt, mindent, amit tőled nyertünk. Hogy legyen a szívünkben valódi, lángoló szeretet és imádat irántad. És legyen a mi szívünkben és a mi életünk valóságában, ha kell, áldozathozatal, ha kell, ott legyen a valóságban, hogy megfizetjük az árát, hogy mi hozzád tartozunk, és hogy az evangélium ügye előre menjen. Köszönjük, hogy az karácsonynak a teljes valóságába behívsz bennünket. Nem csak képet mutatsz, hanem azt akarod, hogy ott legyünk benne. És így lesz a mi szívünkbe karácsony. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, áld meg a te gondolatodat, amit a szívünkbe helyeztél, és add, hogy gyümölcsöt hozzon. Kérünk azért is, hogy légy itt a karácsony ünnepében velünk, otthon és a családban, az otthonban hadd tapasztaljuk meg a te jelenlétedet. Kérünk téged, hogy áldj meg az úrvacsorában is bennünket, hogy a bűnbánat, bűnbocsánat pillanataiban, amikor találkozunk veled, egészen más szívvel mehessünk majd tovább. Így kérünk, hogy légy itt velünk, áldj meg bennünket ezen a karácsonyon. Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetése válaszul, énekeljük a 326. dicséretünknek az első és második verseit. A 326. dicséretünk első verse így kezdődik: Dicsőség mennyben az Istennek. Azért így imádkozzatok: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Thank you. Nem minden, aki ezt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.